4 évtizede létezik az Interpolnál egy standardizált, nemzetközileg jóváhagyott áldozatazonosítási protokoll, ez az úgynevezett DVI, Disaster Victim Identification, tehát tömegszerencsétlenségek áldozatainak azonosítása. Ez átfogja a teljes áldozatazonosítási tevékenységet a helyszíni szemlétől, holttestek helyszínről történő kivonásától, a pontszteremben történő adatgyűjtésig és rögzítésekig, a hozzátartozókkal való kapcsolattartás és a tőlük beszerzendő információk az eltűnt személyekkel kapcsolatban, a bonztermi postmortem és a hozzátartozóktól begyűjtött úgynevezett antemortem adatok összevetése, és végül ezek alapján a személyazonosság kimondása. Ez a tevékenység interdisziplináris megközelítésű, tehát itt együtt dolgoznak a rendőrök, a nyomozók, a helyszínelők, együtt dolgoznak az orvos szakértőkkel, a genetikus szakértőkkel, újnyom szakértőkkel, fogorvos szakértőkkel, mindvégig a kegyeleti emberiességi szempontokat maximálisan tiszteletben kell tartani. Ez a világon mindenhol egyforma jegyzőkönyvekre történik, szabványosított módszerekkel az összes adatrögzítés, hogy ilyen több nemzet tagjait érintő tömegszerencsétlenségek esetén is az adott államok hatóságai zökkenőmentesen tudjanak együttműködni. Az áldozatazonosítási módszerek két csoportba sorolhatók a DVI során, az úgynevezett elsődleges azonosítók és a másodlagos azonosítók. Elsődlegesnek számítanak az új nyomatok, pontosabban a daktiloszkópiai nyomok, tehát az újak, tenyerek, talpak nyomai, nyomatai. Elsődleges azonosítónak számít a DNS, tehát a genetikai vizsgálat, a fogazat, amit az igazságügyi fogorvos szakértők tudnak összehasonlítani. Másodlagos azonosítónak számít minden orvosi előzményi adat, a műtéti hegektől a tetováláson át a személyleírásig, az antropológiai személyleírásig, illetve másodlagos azonosító a holtestnél található mindenféle személyes tárgy, ruházat, ékszerek, egyebek. Ezeknek a rögzítése történik meg a holtestek kapcsán a pontszteremben, a postmortem fázisban, illetve ezeknek az adatoknak az összegyűjtését kérjük a hozzátartozóktól az antemortem fázisban, és később ezeket az adatokat hasonlítják össze a szakértők, amikor véget értek a holtestekkel kapcsolatos eljárások, beszerzésre kerültek az élő személyekkel kapcsolatos adatok.
Az új lenyomatokat természetszerűleg csak akkor tudják eredményesen használni az áldozat azonosítás során, hogyha rendelkeznek az eredeti új lenyomattal, és össze tudják vetni a kettőt. Ha jól tudom, például Dél-Koreában minden 17. életévét betöltött állampolgárnak rögzítik az új lenyomatát.
Igen, ez igaz, tehát minden azonosítás akkor működik, csak hogyha van mivel összehasonlítani, tehát hogyha élő személyről, az eltűnt személyről sikerül ezeket az adatokat beszerezni. Nem szükséges, hogy ez állami nyilvántartásból legyen meg. Pont a új nyomok, de akár a DNS kapcsán is lehet említeni, hogy ezekben az esetekben akár az eltűnt személynek az otthonába, a lakásába ilyen igazi helyszínelő módszerekkel gyűjtik össze ezeket az adatokat, tehát mintha csak egy betörés helyszínén lenne, megkeresik az ő új nyomait, tenyérnyomait, illetve például lefoglalják a fogkeféjét, fésűjét, hogy az összehasonlító DNS minta birtokába kerüljön a hatóság.
Vízben lévő holttestek esetében miért és mennyivel nehezebb, ha egyáltalán az áldozatazonosítás?
Attól függ, hogy mennyi idő telik el a halált követően. Minden úgynevezett késői hullajelenség például egy újnyom azonosítást befolyásolni tud, hiszen amikor a bőr elkezd eltűnni, akkor azzal együtt az újnyomok is természetesen eltűnnek. Ez lassan történik meg, de már néhány nappal a halált követően is különlegesebb eljárásokat kell végeznünk.
Az igaz, hogy a dél-koreaiaknak van egy új módszerük, amely szerint akár 3 hónapig vízben lévő áldozatoktól is lehet új lenyomatot venni?
Ezt konkrétan nem tudom megerősíteni, az biztos, hogy ők is és mi is ugyanazokat a módszereket ismerjük és használjuk. Vannak azok a speciális technikai eljárások, amik kifejezetten vízben úgynevezett felázott holttestek esetén működnek.